Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elhunyt katolikus egyházfő Ferenc pápa egyik pápa mobilját mozgó egészségügyi klinikává alakítják át a gázai gyermekek számára, teljesítve a néhai egyházfő egyik utolsó kívánságát, számolt be a Reuters. A Vatikán News közölte, hogy a Szent Atya 2014-es szentföldi látogatás során használt járművét diagnosztikai és sürgősségi orvosi felszereléssel látják el, hogy segítséget nyújtsanak a palesztin enklávé fiatal betegeinek, ahol az egészségügyi szolgáltatások szinte teljesen megszűntek az izraeli invázió következtében. Peter Brune, a projektet támogató svédországi Caritas főtitkára a Vatikán hivatalos hírportáljának azt mondta, ez nem csupán egy jármű, ez egy üzenet, hogy a világ nem feledkezett meg a gázai gyermekekről. Május első vasárnapján több százan zarándokoltak el az Andocsi Mária kegyhelyre új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozva. A zarándokokat Nyéki Kálmán plébános fogadta, majd a rózsafűzér imádságot követően Uzsajné Pécsi Rita nevelés kutató előadását hallgatták meg a jelenlévők online. Végül Varga László megyés püspök mutatott be szentmisét a Nagy Boldogasszony bazilikában. A főpásztor május, a szűzanya hónapja és anyák napja alkalmából Szűz Máriáról és a vele megélt személyes kapcsolatáról beszélt prédikációjában. Mint mondta, a szűzanya közben járunk és példaképünk, szemléljük és kövessük az ő példáját. Majd a főpásztor Mária Krisztus központúságát hangsúlyozta. Jézus életének megfoganásától kezdve a szűzanya nem tudott nem Krisztus központú lenni. Attól a pillanattól kezdve Mária számára ő lett a minden. A keresztény ember élete Krisztus központú életté kell, hogy formálódjon. Buzdított Varga László megyés püspök. Az Unió bírósága elé idézte Magyarországot az embercsempészésre vonatkozó uniós szabályok megsértése miatt az Európai Bizottság. A testület az embercsempészek reintegrációs őrizete miatt indította el az eljárást. Közleménye szerint az embercsempészés bűncselekményével összefüggő szabadságvesztés büntetéseket érintő kormányrendelet nem felel meg a vonatkozó uniós szabályoknak. Pert nyert a főváros az óbudai gázgyár kármentesítése ügyében. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta, az állam nem húzhatja tovább az időt, a helyzet olyan súlyos, hogy a gázmassza a Budapest számára létfontosságú ivóvészbázisokat is veszélyezteti. Karácsony Gergely hozzáfűzte, lassan egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak, egészen pontosan az NVM-nek fel kell számolni az óbudai gázgyár területén a föld alatt fekvő szennyezést. Rendkívüli küldött gyűlést kezdeményez a Momentumban Fekete Győr András. A párt korábbi elnöke azt javasolja, hogy a párt ne induljon a 2026-os választáson, helyette azt szorgalmazza, hogy a párt állítson fel egy 500 millió forintos, úgynevezett rendszerváltó alapot. Fekete Győr András szerint a párt nem erősíteni, hanem gyengíteni az esélyt arra, hogy bekövetkezzen a politikai változás. Tompos Márton a pártelnöke reagálásában kiemelte, hogy a választáson indulás a párton belüli dilemma, amit most Fekete Győr András kivitt a nyilvánosság elé, nyomást gyakorolva a belső döntéshozatalra. Az ukrán-magyar határszakaszon 5385-en léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Balatoni Katalina belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára miniszterelnöki biztosként folytatja munkáját, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. A közlemény szerint Balatoni Katalin május 1-től a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felel. Azt írták, feladata az oktatás innovatív és családbarát jellegét erősítő, Az oktatásban alkalmazott innovációk és elért eredmények széles körű megismertetését előmozdító, a családbarát oktatási környezet kialakítását célzó szakmai javaslatokat megfogalmazó, a köznevelési intézmények és a családok közötti kapcsolatokat építő, a nemzeti alaptanterv és az óvodai nevelés országos alapprogramjának alkalmazását nyomon követő, a nemzeti értékek erősítését szolgáló programokat szervező és támogató, valamint az innovatív megoldások és eredmények bemutatását célzó tájékoztató kampányok megvalósításában való részvételről szóló intézkedési javaslatok kidolgozására terjed ki, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Nagyobb részt erősen felhős borult idő valószínű, délután északkeleten és a Dunántúl északi felén már lehetnek naposabb időszakok. A többfelé élénk északi a szél északkeleten is megerősödik, 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Nagy Bálint jezsuita szerzetes beszél a valódi jelenlét erejéről és az imádságról.
Ha jó kateketák vagytok, akkor nem csak ti akartok kateketák lenni, hanem hogy van egy meghívásunk erre a szolgálatra. És hogyha nem csak önjelölt tanítók vagyunk, hanem tényleg van egy hívásotok erre, akkor olyan jó lenne, hogyha oda tudnátok kerülni közel ahhoz, aki meghívott benneteket. Mi segít bennünket oda kerülni, ahol jó helyen vagyunk belül? Mert hogy álltok a gyerekekkel, hogy vagytok, hogy éltek? Loyolai Szent Ignácia lelki gyakorlatokban így meghívja a lelki gyakorlatozót arra, hogy helyezkedjetek oda, ha tudtok, vagy képzeljétek oda magatokat, hogy a Szent Háromság így letekint a földre, és így látja az embereket, lát bennünket. Ahogy küzdünk, ahogy elesünk, ahogy szükségünk van rá, hogy magányosak vagyunk, hogy rajtunk van az élet terhe, és így beszélget a három személy egymás között, hogy elérkezett az idő, hogy megtestesülök. És akkor Jézus az, aki közénk jön, eljön, hogy aztán oda vezessen bennünket ő hozzá. Közel vagyok hozzátok, veletek vagyok minden nap. És nem tudom, hogy hiszitek-e ezt, hogy tényleg megszólal az Úr, vagy tényleg közénk jön, vagy tényleg élhetünk ebben a kapcsolatban, ami az ő jelenlétének a valósága. Hogy ez nem csak egy ideológia, vagy nem csak így a papok beszélnek erről, hanem te, aki itt jelen vagy, vagy te, aki otthon vagy, tényleg élhetünk ebben a valóságunkban. Hogy a hitünk az nem csak egy ideológia, hanem tényleg egy való, tényleg egy kapcsolat. Hogy az Úr tényleg megtestesült, nem csak mondjuk ezt, hanem tényleg megtestesült. Hogy tényleg meghívott téged erre a szolgálatra. Hogy nem egyedül mész be tanítani egy órára, hanem tegyük fel, hogy tényleg vele lehet menni. Vagy amikor imádkoztok, tegyük fel, hogy tényleg lehetséges az, hogy nem csak ti beszéltek magatok elé az éterbe, hanem hogy tényleg válaszol. Mi van akkor, hogyha igaz az, amit hiszünk? Mert hogyha tényleg igaz az, amit hiszünk, akkor olyan helyre kerülünk belül, hogy az egész ilyen kateketikai módszertan egy kicsit, másodlagossá válik, mert nem tudom, hogy Péterék vagy Pálék milyen kateketikai képzést kaptak annó, vagy mennyi műhelyre tudtak eljárni. Tehát, hogy van valami bennünk, ami ebben a kapcsolatban születik meg, és aztán persze járjunk műhelyre, meg tanuljatok egymástól, meg legyünk jobbak ebben a szolgálatban, nem erről szeretnék beszélni, hanem van a belsőnek ez a tere, vagy amikor megszületik valami, ami az Úr hívása bennetek bennünk. Úgyhogy gyertek ebbe a térbe, hogy tényleg nem egyedül vagyunk itt, vagy nem egyedül akarunk tanulni erről, hanem hogy szemlélhetjük azt az Istent, aki közel jött hozzánk, vagy közel jött és közel jön hozzánk ma is. Hogyan tudjuk belsőnkkel, vagy egész valónkkal, értelmünkkel, belsőnkkel érzékelni azt, hogy az Isten mit tesz? Ő hogy van jelen? Ő hogy tanít? Ő hogy katekéta? Ő milyen módszertani elemeket használ akkor, amikor jelen van? Vagy ahogy közeledik hozzánk? Minél inkább szemlélitek őt, vagy szemléljük őt, vagy közel kerülünk ehhez a valóságunkhoz, annál jobb helyen vagyunk belül. Vagy annál inkább bevonz bennünket valami, vagy ez a kapcsolat, az ő jelenléte, és figyeljétek, máshogy mentek, mint hogy az apostolok máshogy mennek ki pünköstkor. Ugyanaz az ember, ugyanaz a mögötte lévő történések. És mégis, amikor jó helyre kerülnek belül, vagy közelengedik magukhoz az élő Istent, valahogy egészen más erővel, jelenléttel kommunikálnak, mint előtte. Alapvetően a hitoktatásunk, kateketikai valósunk nem módszertan, hanem ebből a közelségből, vagy a jelenlétből fakadó figyelem, szeretet. Nem tudom, ti is ismertek biztos olyan atyákat, akik iszonyú bénák módszertanban. Tehát, hogyha így nézzük, hogy tanítanak hittan, vagy hogy prédikálnak így, szóval nem tanítható, és mégis valahogy oda kerültünk belül, ahol, amiből élünk utána, vagy közel segítettek bennünket az élő Istenhez. És legyünk profik a módszertanban, vagy tanuljuk ezeket, csak hogy a jó helyen vagyunk belül, akkor valahogy nem az megy át, amit szeretnénk átadni, hanem ő maga, vele leszünk, vagy vele vagyunk. A tér, amit így szeretnék így, hogyha be tudnánk lépni az apostolságunknak, vagy a meghívottságunknak ez a tere, ahol rá tudtok tekinteni az Úrra, aki újra és újra most lesz, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. Én más szentírás részt választottam, de maradjunk ennél, amit most így az imánál hallottunk. Neki fontos, hogy halljátok, hogy itt vagyok, veletek maradok. Nem csak neked fontos ez, hanem neki is fontos ez. Utolsó gondot a bevezetésképpen ez pedig ez, hogy ahogy így a figyelmünkkel ráirányulunk, vagy rámertek irányulni, és szemlélitek őt, akkor valahogy elkezdünk érezni úgy, hogy ő érez. Vagy a valóság, az életünknek a terei, vagy valósága megnyílik egy olyan, még egyszer, nem máshol fogtok élni, vagy nem máshova léptek ki az utcára, vagy nem ugyanhoz az osztályhoz léptek be. De valahogy az ő közelségéből elkezdünk valahogy máshogy látni, vagy észreveszünk többet, vagy mást, mint amit eddig. Elkezdünk az ő szemével látni, hogyha lehet ilyet mondani, vagy az ő szívével érezni. És nem értjük fel a saját magunkat, hogy így felismerünk helyzetekben helyzeteket, amikor így ott érdemes elidőznünk, vagy jó ott lenni. Vagy el tudunk szakadni dolgoktól, amitől nem kell rágörcsölnünk. De ez még egyszer a belsőnek az a ter, amikor képesek vagyunk így valahogy közel együtt érezni vele. Öt olyan mozgást szeretnék mutatni nektek, amelyeket így, amit ha rátekintetek Jézusra, a témánk az, hogy ő előbb szeretett bennünket, vagy az Isten előbb szeretett bennünket. És valahogy úgy rátekinteni ő rá, aki megtestesül, aki előbb szeret, aki látja a szükségeinket, szükségedet is, lép felét, kezdeményezett. Az első, amit így, ha szeretném, hogyha látnátok Jézusnál, hogyha így szemlélitek őt, akkor valahogy az Úr olyan, aki tesz. Képes arra, hogy szolgál, megy, tesz, és ugyanakkor szeretném, ha látnátok azokat a tereit Jézusnak, amikor nem tesz. Félre vonul, és semmit nem csinál. Varga László püspökatyát, hogy csomót tanulok az elmúlt időben, és akkor valahogy a semmit tevésnek, amikor a Szentségimásról beszél, és arról beszél, hogy én semmit teszek, na ez az a tér az, amit szeretném, hogy az Úrnál is látnátok, a cselekvései mellett. Hogy vannak ezek a tereink, vagy Jézusnak vannak ezek a terei, amikor mer semmit tenni. Leül, és ott tölt egy estét a hegyen. Semmit nem csinál. Ha nem a cselekvése határozza meg, hanem csak van. Vagy ahogy emlékeztek így Mária és Mártának a történetére, és amikor az Úr azt, hogy a jobbik részt választotta, na körülbelül ennek a feszültséget szeretném, hogyha éreznétek most az elején, hogy ott vagyunk katekétaként, akik teszünk, vagy tanulunk, vagy csinálunk, de van egy jobbik rész, amikor nem csináltok semmit. Amikor nem ti vagytok azok, akik az Urat, akik mosogattok, meg akik órára készültök, meg akik napközben is dolgoztok, aztán hullafáradtan mentek be egyébként, aztán hazamentek, és akkor még otthon vár bennetek a család, vagy a szeretési közösségetek, meg ilyesmi, és akkor na még az is, és akkor még az is, és akkor próbálkozunk, de nincs időnk olvasni, meg nincsenek tereink így ezekre. De még egyszer, amit először szeretném, ha látnátok, ez valahogy annak a semmit tevésnek, vagy a létnek a tere, ahol az Úr mer semmit tenni. Meghív bennünket így Mártán és Márián keresztül, hogy van egy jobbik rész, amit olyan jó lenne, hogyha látnátok. Hol vannak ezek a tereitek? Hol van napotokban az a pár perc, pár óra, amikor nem csináltok semmit? Ha szemlélitek Jézust, és az, ahogy ő szemlél, akkor úgy látszik, hogy van ez a tér, amire jó lenne, hogyha látnánk. Még akkor is, hogy nem tudjátok még megcsinálni. Hogy az életformátok nem engedi meg, vagy nem feltétlenül engedi ezt még. De olyan jó lenne, hogyha ott tartanátok magatok előtt a létünknek, a létnek, vagy az együttlétnek, vagy ennek azt a terét, amikor nem ti csináljátok ezt. Még egyszer, nagyon gyakran azt látom magunkon, ott egy szükség, észrevesszük, vagy mit tudom, és akkor utána csináljuk, megnézzük az erőforrásainkat, apostoli terveket teszünk, módszertanokkal fölkészülünk az órára, válaszolunk egy szükségre, mert felismertük, és miután megvan, utána hazamegyünk és leülünk imádkozni. Uram, áld meg, amit tettem, érted? Érted teszem, érted ajánlottam föl magam. Az aktív énem így tesz, érte teszi, és utána történik az, amikor így próbálok így imádkozni, de mi lenne akkor, hogyha úgy élnénk, vagy kicsit közelednénk ahhoz, ahogy Jézus él. És amikor a kenyérszaporításra emlékeztek, amikor Péter anyósát meggyógyítja és gyógyít egész nap, eltűnik. Oda tud helyezkedni belül, ahol az atya tevékenységére érzékeny. Ezen az első, amit szeretném, hogyha ha próbálnánk így szemlélni, vagy érezni, hogy csak ti tesztek ebben az egyházban, rajtatok múlik-e, hogy mi történik a magyar ifjúsággal, mi történik a konkrét osztályotokkal, a gyerekekkel, vagy te belül úgy tudsz belépni a tanításba, abba a térbe, hogy te csak egy szolga vagy. Nem rajtad múlik az ő jövőjük. Az Isten már aktív, mielőtt te oda mentél volna. Még egyszer, nem tudom, hogy hisztek-e. Vagy hiszitek-e azt, hogy az Isten létezik, és hogy ő kommunikál az emberrel. És hogy nem ti vagytok azok, akik őt viszitek, hanem ő tud menni rajtatok kívül is. Rajtatok keresztül is, tehát félre ne értsétek ezt. Csak hogyha azzal a feszültséggel mentek, vagy azzal állnék itt, vagy azzal mennék, hogy neked kell, vagy te vagy a mestere ennek, vagy te viszed oda őt. Van a szívünknek egy alázata, vagy egy helye, ahol így tudjátok, hogy kik vagyunk, vagy hogy hordozzuk őt. Mi csak emberek vagyunk. És hogyha még egyszer, ha így vagyunk belül, az Úrral vagyunk belül, és így tudunk rátekinteni egy helyzetre, egy feszültségre, vagy egy valóságra, még egyszer máshogy látunk ott. Tehát a létünkből fakadóan van egy ilyen biztonsága itthon tere, amit ebből a létből, vagy együtt létből születhet meg. És csak egy gondolat ehhez a térhez, itt, mert ha tényleg az Úrnak vannak ezek a terei, ahol ő ugyan aktív egész nap, de vissza tud vonulni, vagy el tud szakadni a cselekvését, elmeri engedni a tömeget. Éreztek-e meghívást, hogy mi az a tömeg számotokra, amit olyan jó lenne néha elengedni? Kik azok az emberek, vagy kik azok a cselekvések, vagy mik azok a cselekvések, vagy mi az a tömeg, amit néha el kell, hogy engedjetek? Lehet, hogy elvárásokról van itt szó, vagy lehet, hogy a bennetek lévő nagyon jól akarjátok csinálni ezt, vagy nagyon jók akarunk lenni. De mi az a tömeg, amit néha el kéne engedni ahhoz, miután vissza tudjatok térni a szolgálathoz, vagy a munkánkhoz. És a csend itt kulcs szerepet fog betölteni. Egyre inkább azt érzékelem. Mert annyira vágyunk erre a térre egyébként, vagy amiről, hogyha így rezonáltok erre, vagy halljátok, amiket mondok, így annyira vágynánk ebben lenni. Csak a nehézség az, amikor kicsit csendet teremtünk magunk, hogy leülünk imádkozni, akkor valamiért, nem tudom miért, az életformánkból fakadóan jön egy ilyen egzisztenciális szorongás. Itt van a zsebetekben a mobiltelefon, és próbáljátok meg, kikapcsoljátok, mondjuk imádkozni akartok, és akkor tényleg kikapcsoljátok, nem csak lenémított, hanem itt tényleg kikapcsoljuk egy fél órára. Nem tudom, hogy megmeritek-e majd tenni, de tegyük, hogy megmeredte azt, hogy mondjuk meghalhat bárki, és nem tudsz róla, vagy nem érnek el, vagy ilyesmi. Hogyha tényleg kimegyetek kapcsolni a telefont, figyeld meg, mi a túrót kezdjek ezzel? Valamiért a belső zizegésünk, a szolgálataink, meg a másokért való életünk, vagy a szolgálatunkban sokszor egy nagyon új teret teremt meg. Fölléphet egy ilyen belső egzisztenciális szorongásunk azzal, hogy ilyen tök magányosnak érzem, mit csinálja? Hirtelen egyedül érzem magam ebben a térben. És ugyanúgy a gyerekek, hogyha a fiatalok, akiket szolgáltuk, vagy szolgálunk, és mondjuk csendre szeretnénk, vagy erre a térre, erre a bátor térre szeretnénk őket meghívni, hogy lehet, hogy az, hogy tényleg egyed csöndben vagyunk, vagy vele vagyunk, vagy el tudunk szakadni a tömegtől. Ez nem megy ilyen gyorsan, vagy nem olyan egyszerű ez, vagy így könnyű erről beszélni, de ez nem olyan könnyűen így elengedni, vagy elszakadni ettől a tömegtől. Hogy tényleg különböző csendek vannak, azért nehéz a csendről beszélni, mert ismerjétek azt a csendet valószínűleg, amikor veszekszetek valakivel, és nem szólal meg senki, és akár szólaljon már meg valaki, könyörgöm, mert így szétrobbanok. De van az a csend, amikor szerettek valakit, és nem szükséges beszélni, mert van az a tér, amikor van egy mélyebb kommunikáció, mint a szavaink vagy. Vagy egy jó csend. És erről a csendről beszélek most, amikor így meritek elengedni a tömeget, és így megérkeztek, vagy hazaérkeztek, vagy jó. Ott vagytok annak jelenlétében, aki szeret benneteket előbb, és utána erre tudtok válaszolni. És még egyszer ennek a gyakorlásra, vagy módszertanulag lehet, hogy beszélgetettünk róla, de hogy így ezek így lépésről lépésre történnek egy kicsinek, vagy a mi életünkben is, csak ezt akarom mondani. Ez nem olyan. Mert ha gyakoroljátok ezt, akkor először így, ha csöndben leszünk, akkor így felerősödnek azok a dolgaink, amiket élünk, mert nincs máshol terünk, hogy ezek előjöjjenek, vagy leülepedjenek a szívünkben. Vagy hallgattok egy zenét, vagy érzékelitek a levegőt, vagy a testetekre tudtok figyelni. Még egyszer, ezek csak segítsék, hogy megérkezzünk végre oda, ahol így jó lennünk, vagy tudunk együtt lenni, és nem önmagunkkal foglalkozni, vagy nem tervezni, nem megoldani, nem profik lenni. Nem lehetünk azok, akik vagyunk, és ő is lehet az, aki ő előttünk. Ezen olyan izgalmas, hogy ebbe a térbe tudnánk gyakorolni magunkat, ahol lehetünk egészen önmagunk, az Isten is merhet előttünk önmaga lenni, és így hagyjuk neki, hogy lehessen ő is ő, aki. Jó, az első tér az, hogy a létünknek a tere, hogy mertek, az Úr mer semmit tenni, vagy csak lenni, és hogy hát, ha mi is egyre inkább merünk csak lenni, mielőtt még a cselekvéseinkről van szó, vagy ha fülön csípitek, hogy nagyon márták vagytok, röhögjetek ilyet magatok, és gyertek már oda az Úrhoz. Másik, amit szeretném, ha látnátok, ez az, amikor, ahogy szemlélitek Jézust, valahogy ő szabad. Ez nagyon izgalmas egyébként. Van az Úrban valami olyan vonzó, ahogyan megjelenik, és az apostoloknak mondja, hogy gyere, kövess engem, és mennek. Ez nekem hivatásgondozóként újra és újra egy iszonyú izgalmas téma, mert egyszer találkoztak vele, és válaszolnak rá, és mennek. Mi pedig itt műhelyeket tartunk, meg nem tudom milyen hosszú távú, nem tudom miket, és még egyszer, jó, és ezért csináljuk, meg csinálni kell, de hogy mégiscsak van valami az Úrban, ami így meg iszonyú vonzó az a szabadság, meg jelenlét, ami Jézusból árad. De azért izgalmas nektek, vagy nekünk, ha meritek az Urat szemlélni, aki, és visszatérek most Péter anyósának meggyógyítás, az egyik legnehezebb szentírási rész számomra, egész nap gyógyít az Úr, jó? Vagy egész nap katekéta. Egész nap tanít, ott van a gyerekek között, vagy ott van most mindegy, gyógyít, elfárad. És akkor éjszaka vagy hajnalban kimegy, egyedül az apostolok se tudják, hogy hova tűnik, elmegy, ott van Kafarnaum mellett, és akkor ott van a tengerpart, vagy ott van egy hegy, fölmegy, imádkozik. És akkor reggel, feltételezem, jönnek a rokonok, meg akiket tegnap meggyógyított, hazamennek, és mesélik, hogy mi történt. Gondolom, ez történhetett, és akkor meggyógyított téged, meg találkoztál, akkor én is. És akkor mennek, és keresik Jézus, hogy akkor ők is itt vannak, ők is akarnak gyógyulni, vagy ők is akarnak valamit. És akkor nem találják az Urat, és apostolok sem tudják, hogy hol van ő, és utána oda megtalálják Jézust, aki egyedül van, és elvonult, mert lenni, és kérdezik tőle, hogy itt vannak, hol vagy? És azt mondja neki Jézus, hogy tovább kell mennünk. Hirdetnünk kell az evangéliumot máshol. Ez micsoda? Ott vannak a szükséget szenvedő emberek, akik gyógyulásra várnak. Ott van az Isten fia, akinek hatalma, ereje van, ideje van, nem oda megy. Nem a szükségre válaszol, hanem valamit feltételezem az atyától érzett, hogy mennünk kell tovább. És ott meri hagyni azt a szükséget, ami ott kialakul. Ez hogy lehet? Mert még egyszer a mi életformánkban, vagy ahogy mi élünk, nagyon gyakran így, ha ott van egy szükség, ott van egy gyerek, akinek szüksége van rátok, rögtön válaszolnunk kell. És még egyszer, hogyha olyan lenne, hogy be tudnánk iktatni az életünkben az imádságunkat, amikor nem csak szavakat mondtok, hanem oda tudtok térni ebbe az atyával létetekbe, mert ott történik meg az, hogy tényleg mi a te dolgod? Melyik előadást kell elvállaljátok? Hova kell menjetek? Mert néha nem neked kell oda menni, hanem valaki más szeretne küldni, és ha te vagy ott, mindenre válaszolsz, hogy tud az Úr olyat küldeni, akinek ott kell lennie? Ha minden a ti nyakatokban lesz, hol van az, amikor tényleg tanítványoként tudunk élni, és követni merjük azt, még akkor is, hogy szükségeket kell otthagynotok, helyzeteket kell otthagyni, hogy nem oldódik meg, nem ti oldjátok meg. És látjátok ezt a szabadságát Jézusnak? Elmer engedni, és nem foglalkozik azzal, hogy valószínűleg ezt gondolják azok, akiket nem gyógyított meg. Te vagy az Isten fia. Az apámat meggyógyítottad, engem nem fogsz. Jézus nem megfelelni akar ezeknek a helyzeteknek, vagy másoknak, hanem követi az atyát, de ez nekünk kihívás. Mert ott vannak az előjáróink, ott vannak a püspökeink, ott vannak a társadalom, a pályázataink, stb. És akkor teszem egy kérdőjelet, hogy mennyire vagyunk szolgái helyzeteknek, vagy kiszolgáltatva vagyunk, vagy tényleg mennyire tudunk tanítványokká válni, vagy tudunk szabadok lenni a küldetésünkre. Thank you.
Kedves hallgatóink, Nagy Bálint jezsuita szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Megkezdődött a konklávé, amelyen megválasztják Péter 267. utódát. Ré bíboros homíliája. A pápa választás mindig Péter apostol visszatérése. A bíborosok arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak a békéért. Extra omnes. Mindenki távozzon. Paolo Ruffini vezércikke a konklávé kezdetéről. Megkezdődött a konklávé, amelyen megválasztják Péter 267. utódát. Május 7-én délután a választó bíborosok a pálkápolnában imádkoztak, majd körmenetben vonultak a Sixtus kápolnába, ahol megtartják a pápa választást. A bíborosok esküdtettek, majd bezárultak a kápolna kapui. Szerdán egy szavazásra kerül sor, amelynek eredményét a felszálló füst színe jelzi adásunkkal egy időben. Szerdán a pápa választásért bemutatott szentmisét követően délután a bíborosok elhagyták szálláshelyüket, vagyis a Szent Márta házat, és az apostoli palota pálkápolnájában gyűltek össze közös imádságra, amelyet Pietro Parolin bíboros volt szentszéki államtitkár vezetett. 16:30 körmenetben a szentek litániáját énekelve kettes sorokban vonultak át a Sixtus kápolnába, elhelyezkedtek a számukra kijelölt helyen, majd elénekelték a Veni Creator himnuszt. Ezt követően a 133 bíboros, köztük Erdő Péter, Esztergom budapesti és Németh László belgrádi érsek esküdtett, Pietro Parolin bíboros és Diego Ravelli érsek pápai szertartásmester vezetésével. Mi, választó bíborosok, valamennyien és egyenként, akik jelen vagyunk-e pápa választáson, ígérjük, kötelezzük magunkat és esküszünk rá, hogy hűségesen és pontosan megtartjuk mindazokat az előírásokat, amelyeket II. János Pál pápa 1996. február 22-én kibocsátott Universi Dominici Gregis kezdetű apostoli konstitúciója tartalmaz. Hasonlóképpen ígérjük, kötelezzük magunkat és esküszünk rá, hogy bármelyikünk, akit isteni rendelkezés alapján római pápává választanak, kötelezi magát arra, hogy hűségesen fogja végezni az egyetemes egyház pásztorának péteri szolgálatát, és határozottan fogja képviselni és védeni a szentszék lelki és világi jogait és szabadságát. Mindenekelőtt pedig megígérjük és esküszünk rá, hogy a legnagyobb hűséggel fogjuk őrizni mindenkivel, klerikusokkal és laikusokkal szemben egyaránt mindannak titkát, ami bármi módon kapcsolódik a római pápa megválasztásához, ami a szavazást közvetlenül vagy közvetve érintve a választás helyszínén történik. Semmiképpen nem fogjuk megszegni a titoktartást, sem a választás alatt, sem az új pápa megválasztása után, kivéve, ha arra maga a pápa kifejezetten engedélyt ad. Mindezt azért, hogy soha ne adjunk alkalmat vagy kedvezést bármilyen beleszólásnak, ellenzésnek vagy bármi más beavatkozásnak, melyel bármilyen rendű vagy rangú világi hatóság, csoport vagy személy akarná befolyásolni a római pápa megválasztását. Az evangéliumos könyvre tett kézzel fogadott eskü után bezárultak a Sixtus kápolna kapui, az extra omnes, vagyis mindenki távozzon felszólítással. Ekkor mindenki, aki nem rendelkezik szavazati joggal, elhagyta a Sixtus kápolnát. A választóbíborosok meghallgatták Raniero Cantalamessa bíboros elmélkedését, majd megtartották az első szavazást. Ennek eredménye szerda esti adásunkkal egy időben várható, ha fekete a kápolna kéményéből felszálló füst, csütörtökön folytatódik a konklávé.
Bíboros homíliája, a pápa választás mindig Péter apostol visszatérése. 133 választó bíboros és több idősebb kardinális jelenlétében kezdődött szerdán délelőtt a Szent Péter bazilikában a római pápa megválasztásáért tartott szentmise, amelyet a 91 esztendős Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutatott be. Homíliájában hangsúlyozta, Péter minden utódjának feladata, hogy nevelje minden keresztény ember közösségét Krisztussal, a püspökök közösségét a pápával és a püspökök közösségét egymás közt.
Negli atti degli apostoli si legge che dopo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo in attesa della Pentecoste.
Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy Krisztus mennybe menetele után és pünkösre várva mindenki kitartóan imádkozott Máriával, Jézus anyjával együtt, kezdte beszédét Ré bíboros. Pontosan ezt tesszük mi is néhány órával a konklávé kezdete előtt, az oltár mellé helyezett szűzanya tekintete előtt, ebben a bazilikában, amely Péter apostol sírja fölé emelkedik. Érezzük, hogy velünk egyesül Isten egész népe a hit érzésével, a pápa iránti szeretetével és bizakodó várakozásával. Azért vagyunk itt, hogy a Szentlélek segítségét, világosságát és erejét kérjük, hogy megválaszthassuk azt a pápát, akire az egyháznak és az emberiségnek szüksége van a történelem e nehéz és bonyolult fordulópontján.
Pregare, invocando lo Spirito Santo, è l'unico atteggiamento giusto e doveroso.
Az imádság a Szentlélek segítségül hívása az egyetlen helyes és illő hozzáállás, mint hogy a választó bíborosok a legnagyobb emberi és egyházi felelősséggel járó aktusra és egy kivételes jelentőségű választásra készülnek, egy olyan emberi aktusra, amelynél minden személyes megfontolást el kell hagyni, és csak Jézus Krisztus Istenét, valamint az egyház és az emberiség javát kell figyelembe venni és a szívükben tartani. Az evangélium szavai Jézus legfőbb üzenetének, testamentumának szívébe visznek minket, amelyeket a búcsú vacsora estéjén intézett apostolaihoz, ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És mintegy pontosítaná az, ahogy én szerettelek titeket, szavait is jelzi Jézus, hogy szeretetünknek milyen messzire kell mennie, mert később ezt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Il messaggio dell'amore, che Gesù definisce comandamento nuovo.
Ez a szeretet üzenete, amelyet Jézus új parancsolatnak nevez. Újnak, mert pozitívan átalakítja és nagy mértékben kibővíti az ószövetségi intést, amely így szólt, ne tedd másokkal azt, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, hangsúlyozta Ré bíboros. A Jézus kinyilatkoztatta szeretet nem ismer határokat, és köteles tulajdonsága minden tanítvány a gondolatainak, cselekedeteinek. Magatartásuknak mindig igazi szeretetet kell tanúsítani, elkötelezze magukat egy új civilizáció építése mellett, amelyet hatodik Pál a szeretet civilizációjának nevezett. A szeretet az egyetlen erő, amely képes megváltoztatni a világot, szögezte le Ré bíboros. Jézus az utolsó vacsora kezdetén meglepő gesztussal adott példát nekünk erről a szeretetről, lehajolt mások szolgálatára, és megkülönböztetés nélkül megmosta az apostolok lábát, Júdást sem kizárva, aki elárulta őt. Jézusnak ez az üzenete a Szentmise első olvasmányához kapcsolódik, amelyben Izajás próféta arra emlékeztetett bennünket, hogy a pásztorok alapvető minősítője a teljes önátadásig menő szeretet. A Szentmise liturgikus szövegei, folytatta Rébi Boros, felhívnak minket a testvéri szeretetre, a kölcsönös segítségre és az egyházi közösség és az egyetemes emberi testvériség iránti elkötelezettségre. Péter minden utódjának feladatai közé tartozik, hogy növelje ezt a közösséget, minden keresztjénnek a közösségét Krisztussal, a püspökök közösségét a pápával és a püspökök közösségét egymás között. Nem egy önmagára vonatkoztatott közösséget, hanem az emberek, népek és kultúrák közti közösséget, amelynek szíve közepében áll, hogy az egyház mindig a közösség otthona és iskolája. Ez az erős felhívás arra is szól, hogy az egyház egységét fenntartsa a Krisztus által az apostoloknak jelzett úton. Az egyház egységét Krisztus maga akarja. Egy olyan egységet, amely nem egyformaságot jelent, hanem szilárd és mély közösséget a sokféleségben mindaddig, amíg teljes hűségben marad az evangéliumhoz.
Ogni pápa continua a incarnare Pietro e la sua missione, e così rappresenta Cristo in terra.
Minden pápa továbbra is Pétert és az ő küldetését testesíti meg, és így Krisztus képviseli a földön. Ő a szikla, amelyre az egyház épül. Az új pápa megválasztása nem egyszerűen személyek egymás követése, hanem mindig Péter apostol visszatérése. A választó bíborosok a Sixtus kápolnában adják le szavazatukat, ahol, ahogy az Universi Dominici Gregis apostoli konstitúció mondja, minden hozzájárul Isten jelenlétének tudatosításához, akinek színe előtt mindenkinek meg kell jelennie egy napon, hogy megítéljék. Második János Pál pápa a római triptikon művében azt kívánta, hogy a szavazás nagy döntésének órájában az ítélő Jézus fenyegető Michelangelo-i képe mindenkit emlékeztessen majd felelősségének nagyságára, hogy a legfőbb kulcsokat a megfelelő kezekbe helyezze. Imádkozzunk tehát, kérte Ré bíboros, hogy a Szentlélek, aki az elmúlt 100 évben egy sor igazán szent és nagy pápát adott nekünk, adjon nekünk egy új, Isten szíve szerint való pápát az egyház és az emberiség javára. Imádkozzunk, hogy Isten olyan pápát adjon az egyháznak, aki a legjobban tudja, miként kell felrázni mindenki lelkiismeretét és az erkölcsi és lelki energiákat a mai társadalomban, amelyet ugyan nagy technikai fejlődés jellemez, de amely hajlamos megfeledkezni Istenről. A mai világ sokat vár az egyháztól azoknak az alapvető emberi és lelki értékeknek a megőrzése érdekében, amelyek nélkül az emberi együttérés nem lesz jobb, sem nem marad a javak letéteményese a jövő nemzedékek számára. A boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja járjon közben anyai közbenjárásával, hogy a Szentlélek világosítsa meg a választó bíborosok elméjét, és hogy egyetértsenek egy olyan pápa megválasztásában, akire korunknak szüksége van. Zárta homíliáját Giovanni Battista Re bíboros a konklávé megkezdésének napján.
A bíborosok arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak a békéért. A konklávé előtt az általános kongregációra összegyűlt bíborosok nyilatkozatot tettek közzé, amelyben elítélik, hogy a konfliktus övezetekben nem sikerült elérni békemegállapodásokat. A konklávé kezdete előtt május 6-án kedden az utolsó alkalommal megtartott kongregációra összegyűlt bíborosi kollégium nyilatkozatot adott ki, amelyben sajnálattal jegyzik meg, hogy nem történt előrelépés a béke folyamatok előmozdításában Ukrajnában, a Közel-Keleten és a világ számos más részén. Éppen ellenkezőleg, a támadások, különösen a civil lakosságot sújtó támadások fokozódtak. Olvasható a Szentszék sajtóirodája által május 6-án kiadott közleményben. Extra omnes, mindenki távozzon. Paolo Ruffini vezércikke. A bíborosok belépése a Sixtus kápolnába egy felfüggesztett, misztériummal teli idő, amelyben meg kell különböztetni az Isten szolgáinak szolgáját. a kommunikációs dikasztérium prefektusa megosztja gondolatait a konklávé kezdetéről. Ebben a felfüggesztett időben a világon mindenki azon tűnődik, ki lesz Róma 267. püspöke. Mindenki részt vesz benne, még ha fizikailag ki is van zárva arról a helyről, ahol az apostolok utódai, akik bíborosok lettek, összegyűlnek és egy kápolna titkában őrizve megválasztják Isten szolgáinak szolgáját, aki az egyház vezetésére hivatott. Szolga. Az egyetlen nép szolgája, amelyhez Péter is tartozott, és amelynek része marad még azután is, hogy elhívást kapott a vezetésre. Szolga. És ebben rejlik a misztérium. Hogyan lehet egy szolga egy népvezetője, egy egyházé? Teszi fel a kérdést Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. Ez egy kérdés, amelyre Jézus olyan szavakkal válaszolt, amelyeket ma is nehezen értünk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja a váltságul sokakért. Tehát szolgálni. Erre hivatottak Péter utódai, hogy vezessék az egyházat. És ez a paradoxon zavarba ejtő. Ez összezavarja mind a médiát, mind a világ számos, kis és nagy hatalmi központját egyaránt, miközben az identitásán, a névválasztásán töprengenek, hogy ki lesz majd a kiválasztott, sőt talán még a döntést is megpróbálják befolyásolni olyan forgatókönyvek és értelmezések kidolgozásával, amelyek mintha homokba lettek volna írva. Extra omnes. Mindenki távozzon. Ez a szabály megzavarja ezt a most és a még nem között felfüggesztett időt, amelyben még a bíborosok is arra kapnak meghívást, hogy belépjenek a misztériumba, és nem csak mindenkit, hanem mindent a Sixtus kápolnán kívül hagyjanak. Önmagukat, gondolataikat, érveléseiket. És teljesen üresítsék ki önmagukat, hogy teret engedjenek egyedül a léleknek, egy őket meghaladó dinamikának, és Péter misztériumának. De Péter ilyen, egy rejtély, ami bizonyosságot ad nekünk. Péter az a halász, akinek Jézus megígérte, hogy a gonosz nem fog győzedelmeskedni. Te Péter vagy, és erre a sziklára építem egyházamat, és a pokolkapui sem vesznek erőt rajta. Ő az az apostol, akiért, amikor rábízta egyházát, Isten fia imádkozott, különleges ajánlással fordulva az atyához, hogy az segítse őt a vállán cipelni a különben túl nagy súlyt. Pétert ez az ima támogatja, amely az idők és a történelem során kiterjedt utódaira, egészen napjainkig. Ez egy valóban konkrét, különleges ima, hogy a hit soha ne fogjon el a megpróbáltatások közepette, amelyekkel szembe kell néznie, amelyek olyan különbözőek és olyan hasonlóak, szekularizált, megosztott, polarizált, összezavarodott, feldühödött korunk megpróbáltatásaihoz. Korunk tele van parancsolási vágyal, és szegény a szeretetben, képtelen felfogni a szolgálat és a közjó értékét, tele van törékeny bizonyosságokkal és hamis igazságokkal, inkább haraggal, mint irgalommal van átitatva, oly gyakran inkább bosszúra vágyva, mint megbocsátásra. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozza hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. Péter az irgalom és a szeretet közösség és a meghallgatás misztériuma. Egy halász, aki rosszul kalkulál, aki zaklatott, ha egész éjjel a tengeren nem fog egyetlen halat sem. Aki aztán a túlsó oldalon kiveti a hálókat egy idegen, puszta szavára. És végül megérti, hogy aki beszél hozzá, az az ő mestere. Péter egy bűnös, akinek megbocsátottak. Ő a kiválasztott, aki mielőtt örvendezett volna, keservesen sírt, miután elárulta az urat, mint Júdás. De ő sírt. Sírt. Könnyeiben rejlik minden misztériuma, és ott van az egyház misztériuma. Ezek a könnyek talán országának kulcsai. Ezek Péter és misztériumának kulcsai. Egy olyan törékenység, amely éppen azért erőteljes, mert nem a saját fényével ragyog. Egy szikla, még ha nem is volt az. Éppen ezért erősít meg mindannyiunkat a hitben. Zárja vezércikkét Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa a konklávé kezdete előtt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Dzsida Jenő. Mária szobra a kertben. A kertben áll. Bús, széteső. Belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott. Az emberek közt elhagyatott.
Dzsida Jenő Mária szobra a kertben című versét Fehér István mondta el. Dzsida Jenő 1907-ben született. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a pályán. 23 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 27-től a Pásztor tüzet szerkesztette. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. Második könyve a Nagy Csütörtök 33-ban jelent meg. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Angelus Domini nuntiavit Maria, et concipit de Spiritus Sancto.
Yeah. nap imája.
Legkegyesebb szűzanya, Mária, soha se hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott. Segítségét esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád jövök, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök ígének szent anyja, hanem hallgass meg kegyelmesen. Ámen.